Nyugtával dicsérd a NAV-ot.
Egy podcast azoknak, akiket érdekelnek az adózással összefüggő hírek.
Adószakmai és közéleti kérdésekről közérthetően.
Néha viccesen,
de leginkább lényegre törően.
Barta Bence és Radnai Károly, valamint állandó beszélgetőtársuk Horváth Dániel.
Két hetente összefoglalja,
amit nem akarunk hallani, de mégis mindenkit foglalkoztat.
Sziasztok, kedves nézőink, hallgatóink! Üdvözlünk titeket állandó szakértőinkkel, Radnai Károllyal.
Sziasztok!
És Pauker Zoltánnal.
Sziasztok!
Állandó.
Állandó, hát Zolit majdnem. Is már majdnem szinte elveszhetjük állandónak. Két hete is volt nálunk, meg már korábban is, úgyhogy szerintem bekerült az állandó szakértői csapatba, én megszavaztam neki. Ma is rendkívül érdekes témáink lesznek, lesz itt szó minimálbérről, garantált bérminimumról, szépkártyáról, de még az ebadó is szóba kerül. Mielőtt azonban belevágnánk, szeretném felhívni a figyelmeteket arra, hogy jelentkezzetek, írjatok, kommenteljetek, lájkoljatok minket az elérhetőségeinken, csatornáinkon. Előre is köszönjük szépen. Ehhez kapcsolódóan szeretném jelezni, hogy nem csak megköszönjük, hanem el is olvassuk ezeket az észrevételeket, olvasói leveleket, és mindig akad olyan, amire szeretnénk reagálni. Itt az utóbbi időben úgy érezzük, hogy egyre kiélezettebb a hangulat, mondjuk így, ahogy közeledünk jövő április felé, úgyhogy nekünk is nagyon oda kell figyelnünk, hogy objektívek tudjunk maradni, a célunk az egyértelműen ez. Viszont egy pár észrevétel kapcsán az legutóbbi híreinkből, meg a beszélgetéseinkről szeretnénk reagálni.
Igen, én kértem, hogy hadd ragadjam magamhoz a szót, mert hogy szerintem elég fontos azt elmondani, hogy egyrészt van egy nagyon pozitív tapasztalat, azzal kapcsolatban egyre többen hallgatnak minket, nagyon szépen köszönjük, és mindenhol hallgatnak minket, tehát államigazgatásban, versenyszférában.
Budapesten, Török-Bálinton.
Igen, Budapesten és vidéken, és azért gondoltam, hogy erre fontos lenne reagálni, mert nekünk is nyilván sokkal fegyelmezettebben kell mostantól már dolgokat mondani. Azt tapasztaltuk a visszajelzésekből, hogy amit te is mondtál, hogy hát a politikai kampány üzemmódban sajnos a véleményeket, amit mi megfogalmazunk szakmai alapon, azt nagyon sokszor érzelmi alapon és hitbeli alapon is vizsgálják, és erre szeretnék mindenkit kérni, hogy ha mi bármit mondunk, akkor azt ne politikai állásfoglalásként kezeljék, hanem szakmai véleményként, de a dolog súlyát azt kezdjük érezni. Én személyesen kaptam egy visszajelzést azzal kapcsolatban, és akkor itt most hamut szórok a fejemre, hogy a legutóbbi adás beszélgettünk arról, hogy az új adócsomagban egy új adókedvezményforma jönne be, az mi lényegében az ingatlannak a rekultivációja talajcseréjével kapcsolatos, és ott én feszegettem azt az elvi problémát, hogy az nem biztos, hogy jó, hogyha feltétlenül adókedvezményt adunk egy olyan helyzetben lévő ingatlan tulajdonosnak, aki egyébként ezt áron alul megvásárolhatta, és aztán ezzel kapcsolatban fel is hívták a figyelmünket, olvasók, és azt nagyon szépen köszönjük, hogy csak el kellett volna olvasni a jogszabályt rendesen, és van benne egy mechanizmus, amit én hiányoltam, ami pontosan arról szól, hogy ha egyébként az ingatlan árában ez kompenzálódik, akkor ez csökkenti az igénybe vehető adókedvezmény árát, viszont hogyha egyébként meg, amit a pont is a példában elmondtam, hogy mondjuk egy olyan területen van a beruházás, ahol meg nagyon alacsonyak az ingatlan árak, és abban nem tud megtérülni, akkor ott meg nyilván igénybe vehető az adókedvezmény, úgyhogy hát szerencsére nem vagyok tökéletes. Azt a hibát követtem el, amikor túl kevés időt szántam az adásra való felkészülésre, és nem olvastam végig a jogszabályt, illetve kaptunk két további észrevételt, az egyik a kettővel ezelőtti adással kapcsolatos, az a Török-Bálinti, a másik meg a bankadóval kapcsolatos. Én elmondom a bankadót, az olvasói levél arról szólt, hogy nyilván itt mi a sajtóból értesülünk, és a felszínt kapargatjuk, tehát hogy mi azt látjuk, hogy mi a jogszabály, illetve hogy ennek ez milyen politikai interpretálással került tálalásra, de hogy azért ennél a helyzet sokkal árnyaltabb, és hogy amit mi nem látunk, meg valószínűleg nagyon kevesen látnak, az, hogy egyébként milyen egyeztetések előzik meg azt a bejelentést, amit mi egyébként visszamenőleges adó jogszabályalkotásként értelmezünk, ami egyébként tényszerűen visszamenőleges jogszabályalkotás, de hogy amire az olvasó utalt, hogy itt azért egyeztetések előzték meg ezt a bejelentést, és hogy a bankszektornak kellett volna egyébként javaslatokat megfogalmazni azzal kapcsolatban, hogy azzal a helyzettel, amit mi is említettünk, hogy hát hogy van az, hogy a tranzakciós illeték az úgy, ahogy van, átfolyik a bankokon, és a végeredményben a nyeresség rátájuk az nem csökken. kapcsán. Ez egy olyan helyzet, amit a szabályozónak kellene kezelni, és hát ugye ez így volt, vagy nem így volt, de az olvasó ezt kérte, hogy azért ezt említsük meg, hogy itt azért a bankoknak is lett volna lehetőségük lépni azzal kapcsolatban, hogy milyen megelőző javaslatokkal éljenek, de hogy állítólag nem nagyon érkeztek ilyenek. És erre volt aztán végül az a reakció az utolsó pillanatban, hogy akkor bankadó.
Ezt mi nem tudhattuk.
Ezt mi nem tudhattuk, ettől még tény a tény, és a szakmai véleményünk abban az értelemben nem változik, hogy nagyon nem szeretjük a visszamenőleges jellegű jogalkotást és az utolsó pillanatos jogalkotást, és azt meg én tettem még a múltkor hozzá, hogy azért valószínűleg a szabályozónak van abban felelőssége, hogy a tranzakciós illeték miért tud úgy átfolyni a bankokon, ahogy, illetve hogy valóban jó-e, hogy ennyi a tranzakciós illeték, mert hogy nyomja fel az inflációt, mert mindenbe beépül, tehát a banki költségeken keresztül egyébként az egész gazdaságban ez aztán beépül. Úgyhogy ez volt a Török Bálintot meg átadom nektek.
Igen, a Török Bálintot is nagyon szépen köszönjük az észrevételt, ott ugye a betelepülési hozzájárulás bevezetésével kapcsolatos, esetleges bevezetésével kapcsolatos hírről volt szó, hogy az észrevétel arról szólt, hogy ez nem az egész települést érinti, hanem csak bizonyos település részeket. Hogyha esetleg a megfogalmazásunk nem volt teljesen pontos, akkor a leírásban az adásnak az ismertetésében már igyekeztünk ezt korrigálni. Valóban két település részt érintene ez az intézkedés, illetve az adásnak a bevezetése.
És inkább elvi alapon kritizáltuk ezt a fajta adóterhet.
Igen, inkább elvi alapon közelítettük meg, de igen, valóban ez igaz, hogy ez két település részt érint. Úgyhogy ezeket az észrevételeket, meg egyébként az összes többit is nagyon várjuk és nagyon köszönjük. Továbbiakban is oda fogunk rájuk figyelni, és hogyha indokoltnak tartjuk, akkor mindig reflektálunk is. Jó, szerintem vágjunk bele a maiba, mert bőven van miről beszélgetni. Hát itt már hetek, hanem hónapok óta lógott a levegőben, hogy vajon hogyan alakul a minimálbér és a garantált bérminimum. Minden évben érdekes ez, mert nagyon sok mindenre van kihatással, hogy miben állapodnak meg a felek, a munkáltató, illetve a munkavállalói oldalon, hogy ebben mennyire vesz részt az állam, vagy a kormány, de idén szerintem hát egy latin szappan operát meghazudtoló módon alakult ez a történet. Most, hogy már megszületett a megállapodás, érdemes végigmenni, tehát csak gyorsan a tényszerűség kedvéért a minimálbér 11%-kal emelkedik január 1-től, bruttó 322.800 forintra, a garantált bérminimum 7%-kal, bruttó 373.200 forintra.
Azért volt ennek jelentősége ennek a minimálbér bejelentésnek, mert hogy ettől tette függővé a kormány egyébként, hogyha kellően magas lesz a minimálbér emelése, akkor a szociális hozzájárulási adót is 1%-kal csökkentik. 1%-ponttal, bocsánat, igen, tehát hogy 13-ról 12-re. Azért vannak ellentmondások itt az egész történetben, mivel hogy nem emelték 13 vagy 14%-kal az eredeti tervekhez képest, hanem csak 11%-kal
a minimálbért,
és a garantált bérminimum megmerik csak 7%-kal, hogy ezért nincsen meg az a költségvetési keret, hogy 1%-ponttal csökkentsék a szociális hozzájárulási adót. Azért én meg szeretném kérdezni, hogy mondjuk 0,5%-kal miért nem lehet. Tehát, hogy nem csak 1%-kal lehet azt lejjebb hozni, mert egyébként azt meg ne feledjük el, hogy ebből többlet adóbevétele keletkezik. És nem csak a minimálbér után, hanem az egész bértáblát ez fölfele nyomja. Ha megnézzük a korábbi évek statisztikáit, nagyon szépen lehet látni, hogy az átlagbér az nagyon szépen korrelál a garantált bérminimum emelésével. Tehát, hogy ha az emelkedik, akkor az átlagbér is emelkedik. Ez egyébként a költségvetési szférában is igaz, hogy nyilván ha ott van egy fix bértábla, ahol muszáj följebb tolni, akkor ha ezt alulról megtoljuk, akkor az egésznek mennie kell fölfele, és hát ez a versenyszférában is ugyanígy van, csak nem ennyire rigid módon. Tehát ugye ebből azért jelentős SZIA és szociális hozzájárulási adó többlete lesz, és azért az fontos kijelenteni, vagy elmondani, hogy idén is, meg jövőre is ilyen 4% körüli inflációra számítanak, bőven kevesebb, mint a
cserébe az államnak szüksége van a költségvetési bevételre.
Igen. És nekem ez az érvelés ebből a szempontból egy picit sántít, tehát hogy könnyű azt mondani, hogy hát mert nem értük el a 13-at, akkor én nem adom oda ezt az egyet.
Hát nem is akartak emelni, mármint hogy nem is akartak csökkenteni. Szó.
Hát szerintem akartak, csak a...
A realitás az, hogy azt nem bírja.
Na, szerintem most egy pont egy nagyon érdekes részét érintjük ennek a témának, mondjuk én még távolabbról indítanám, mert ugye itt egy 3 éves bérmegállapodást vizsgáltak most felül, nem azért, mert nem volt rá lehetőség, volt, mert volt benne kontrollmechanizmus, és ez, mert hogy itt most nem ennyivel kellett volna a minimálbérnek, meg a garantált minimumnak emelkedni, hanem ennél egy magasabb számmal, ami azért nem jöhetett létre, mert se a makropálya nem úgy alakult, se a GDP adatok nem úgy alakultak. Aztán ebbe a helyzetbe találta magát mindenfél, és akkor az állam részéről szerintem az volt egy nagyon érdekes dolog, hogy itt hónapokon át lehetett erről a szoszó csökkentésről olvasni. Szerintem sokkal hamarabb lehetett róla olvasni, mint mondjuk például arról a 11 pontos csomagról, ami a KKV szektornak a adó szempontú megsegítésére szól.
Szerintem nyilván, tehát hogy választások előtt vagyunk, tehát hogy szerintem a kormánynak az volt a szándéka, meg ugye az volt a nem ilyen elvárás, lehet, hogy erőszó, de hogy nyilván a választások előtt minél magasabban tetőzön a minimálbér, tehát hogy minél jobban növekedjen. Ahhoz meg nyilván be kell adni a kis cukrot a feleknek, akik tárgyalnak erről. Erre a szószó csökkentés, csak szerintem pont, hogy a munkáltatók kötötték az ebet a karóhoz, és hogy nem akartak ebbe belemenni ebbe a nagymértékű minimálbér meg garantált bérminimum növekedésbe, mert hogy nem látják egyszerűen kitermelhetőnek, és akkor így nyilván akkor a kormány is visszavett az ígérgetésből, vagy hát úgy mondom az ígéretből.
Hát meg hogy legyek annyira cinikus, hogy valószínűleg erről beszéltünk, hogy az 1%-os szószó az a munkáltatónak jó, de ők meg nem választók, tehát hogy a választást akarunk nyerni, akkor valahogy máshogy fogjuk odaadni azt a pénzt. Tehát átcsoportosításra kerül szerintem. Ez egy 200 milliárd forintos tétel lenne, tehát hogy ennek biztos, hogy lenne hol helye. A másik ugye, hogy hivatkoznak a 11 pontos gazdaság élénkítőre, hogy az igazából 80 milliárdot már elvitt, de hát erről is beszéltünk, hogy ott meg egy héttel korábban meg a bankadó emelését jelentették be, ami szintén 200 milliárd, tehát hogy ott még mindig van 120 milliárd forint mozgástér. Tehát hogy én nekem ebből a szempontból itt maradt egy hiányérzetem, nem mint hogyha azt gondolnám, hogy a gazdaság fehérítése az ezen áll vagy bukik, tehát hogy ez valószínűleg a munkáltatónak egy nagyon fontos dolog lett volna, de nem élethalál kérdés, tehát hogy ebből a szempontból meg
annak fényében nem tudom, hogy egyébként, hogy most arra nincsen statisztikám, de hogy igazából a nagy KKV-knek a nagy része már nem is biztos, hogy fizet szót, mert kivában vannak, és nem a társasági adó hatály alá tartoznak.
Azt szerintem itt megint fontos azt a diszklémát elhelyezni, hogy mi nyilván nem voltunk ott ezeken a tárgyalásokon, tehát nem tudjuk, hogy egyébként...
Jó, hát nyilván ez mindig egy boszorkány konyha, vagy nem tudom, igen, hogy
végül hogy születtek ezek a számok, és ki miről mondott le, vagy mihez járult hozzá, azt nem tudom. Tehát,
de ez is egy kompromisszum, nem? Tehát hogy nyilván ugye a munkáltatók azok kevesebbet akartak, a munkavállalók többet, és akkor kettő között valahogy megállapodtak.
Persze, és akkor ebben mindig érdekes, hogy mekkora szerepet vállal a kormány, és milyen irányba akarja tolni. Tehát most nyilván persze nem mindegy, hogy melyik évről beszélünk éppen, választások előtt vagy választások után vagyunk. Elmaradt a szocsócsökkentés, ez biztos, hogy emiatt alakultak-e így a tárgyalások, az már egy érdekesebb kérdés, erről megoszlanak a vélemények. Ami szerintem még érdekes ezzel kapcsolatban, hogy ugye egy minimálbérváltozás, az különböző egyéb adókra is kihatással van. Mert szerintem egy pár adással ezelőtt beszélgettünk erről, hogy a minimálbér azért jó néhány adó jogszabályba be van égetve, tehát a kormánynak azért sem mindegy, hogy az mennyi, mert ezeknek az adóknak is a mértéke úgy alakul, hogy mekkora. Innen nézve is talán minél magasabb emelésben érdekelt, mert az adóbevételeit ezen a ponton is növeli, és még nem tudom, hogy ezen a ponton mennyire volt elemezve az, hogy a szociócsökkentéssel elérhető minimálbér növekmény mennyi részét kompenzálná ennek a 200 milliárdos kiesésnek. Lehet, hogy volt ilyen elemzés, de mondom, mivel nem ültünk ott az asztalnál, ezért nem tudjuk, hogy ott.
Igen, de hogyha elfogadjuk mondjuk azt, hogy a 7%-os garantált bérminimum emelésnek van egy nagyon erős hatása az átlagbérek növekedésére is. Mondjuk legyen 5%, most mondtam egy számot, tehát hogy mondjuk, és megnézed, hogy mennyi a szocó meg az SZIA bevétel, ha azt az 5%-ot hozzáteszed, akkor az bőven több, mint a, hát vagy nem bőven több, de szerintem megközelíti azt a 200 milliárd forintot, és ugye azért ez meg minden évben velünk marad.
Na hát szóval nem látom én se lehetetlennek, hogy kijön az a 200 milliárd, vagy annak egy része, mindegy.
Azt tudjátok, hogy egyébként a kormány miért mindig a szocóval operál? Tehát, hogy miért nem például a TB-járulékot csökkentik, és akkor az még a munkavállalóknak is tök jó lenne. Tehát az így jobban állatható lenne nekem.
Hát a versenyképesség szempontjából a szocót kell csökkenteni, mert a bruttó bérköltséget azt csökkenti, a munka, akkor már az SZIA-t csökkentik, mint a... Figyelj, valamiből egyébként a nyugdíj és az egészségkasztát meg finanszírozni kell, tehát hogy...
De úgyis kipótolják, tehát már igazából már a szocó sem fedezi, nem teljes egészében.
Nem, sőt, nem is az egész szocó oda megy. mert nagyon, egy, nagyon hosszú ideig az egészet a nyugdíjkasszába csatornázták be, most már így oszlik a nyugdíjbiztosítási alap, meg az egészségbiztosítási alap, a nagy része a nyugdíjbiztosítási alapba megy, de nem az egész, és idén is komoly kiigazítást kellett a költségvetésből tenni ahhoz, hogy a nyugdíjakat folyosítani tudják, tehát hogy ezt megtehetnék jövőre is, meg nyilván valószínűleg meg is kell, mert még most, ha nem is csökkentik a szocót, a megemelt szocó se lesz elég a nyugdíjra. Valahogyan ezt ki kell gazdálkodni. Versenyképességről volt szó, azt szerintem egy nagyon érdekes gondolat, ami már Nagy Márton gazdasági miniszternek a parlamenti meghallgatásán hangzott el. Egyébként több kijelentés is elhangzott, amit szerintem érdemes elemezni. Ez szintén az elmúlt héten volt ez a meghallgatás, és ott már egyébként belengedte, hogy pár órán belül meg lesz a minimálbér megállapodás, úgy is lett. Bár csak mindent ilyen jól el tudnánk találni, mert amit ő is elismert, hogy nem talált el, de nem csak ő, hanem a senki. Szerinte senki, az, hogy fog alakulni a gazdaság, hogy alakul az infláció, hogy alakul a GDP növekedés, és hogy miért fontos ez, mert hogy ennek mentén kellett felülvizsgálni egy csomó intézkedést. Hát nem tudom, mit szóltok ehhez a meghallgatáshoz, nektek mik voltak azok a kijelentések itt esetleg, amik így érdekesek voltak?
Nekem szerintem, ami így megütötte a szememet, hogy a két legfontosabb versenyképességi tényező az az adó, meg az energia lesz a jövőben. Nyilván a miniszter hazabeszél, vagy miniszter úr hazabeszél, de hogy szerintem a versenyképességnek a legfontosabb az szerintem, hogy milyen az oktatásunk például, vagy hogy milyen a humántőkének a fejlettsége, mert most őszintén szólva, tehát hogy jó adórendszert azt elég könnyen ki lehet találni, meg be lehet vezetni, de a nap végén szerintem az lesz, hogy milyen kiművelt emberfők fognak itt szaladgálni ebben az országban.
Szerintem azért az adóversenyképességnek nagy jelentősége van.
Egy faktor szerintem, de ugye a legfontosabb, az szerintem az már megint egy más kérdés. Energiában valószínűleg egyet kell érteni, mert nyilván az energia, az, hogy milyen energiaköltségek mentén tudnak működni a cégek, meg hogy mennyi az energiaszámla, az egy fontos tényező, és hogy nyilván a háború kitörése óta az egy kritikus pont. Az adó, az meg tényleg az egy fontos, de hogy az, hogy a legfontosabb lenne, az meg nem tudom.
Hát biztos, hogy nem a legfontosabb, meg engem azért megijesztett ez a kijelentés, mert bennem azt indította el, hogy a miniszter úr azt gondolja, hogy az adórendszert, mint a potmétert állandóan állítgatni kell. Mi meg ezt utáljuk nagyon. Tehát, hogy az adórendszer attól kiszámítható, hogy nem mozgatjuk, és akkor igazodunk hozzá, és csak bizonyos, nagyon fontos elemein lehet előre meghatározott módon változtatni, hogy ha meg azt gondoljuk, hogy ezt bármikor ide-oda húzigáljuk, akkor ezzel csak szétziláljuk az egész rendszer. Tehát nekem ezért nem tetszett ez a kijelentés. Meg abszolút egyetértek, tehát hogy erre nagyon sok ilyen nemzetközi kutatás volt, hogy versenyképesség szempontjából mik a legfontosabb dolgok. Az adórendszert azért szeretik mindig mozgatni, mert egy oktatást, egy egészségügyet, egy eszközinfrastruktúrát, tehát azt nem tudsz egyik évre a másikra megváltoztatni, egy adórendszert azt meg tudsz változtatni, és ezért szereti nagyon a politika, mert tudja mozgatni. Már az energiárat se tudod mozgatni, tehát az energiárban is maximum ilyen szubvenciókat tudsz, hogyha elszáll az energiára, akkor kit és hogyan fogok támogatni, és akkor ott beszáll az állam ilyen módon. Szerintem a versenyképességünket azt olyan szempontjából meghatározza az energiár, hogyha olyan dolgokat gyártunk, ami nagyon energiaintenzív, akkor nagyon versenyképtelenné tudunk válni, de nem az energia, tehát én szerintem a kormánynak nagyon kicsi ráhatása van az energiárakra.
Arra egy energiaszegény országban egyébként.
Arra lehet ráhatásunk, hogy akkor milyen iparágokat, meg szolgáltatásokat próbáljunk ösztönözni, ami kevésbé függ az energiától.
És akkor visszaadó, hogy mennyire, hogy mondjam, adórendszer stabilitása, meg hogy pontméter állítani, hogy a Boár Gyuri mondta egyszer, hogy amikor még beszélgetett egy svájci adótanácsadóval, és mondták, hogy a svájci adószakban fel van bojdulva, mert 25 év után hozzányúltak az SZIA-hoz. És akkor, hogy akkor ez mekkora változás a svájci adórendszerben, hogy évtizedek óta nem látott mértékű változás lesz.
Hát akkor most hadd próbálják meg én balanszírozni, hogy én azért a védelmembe venném ezt a kijelentést, mert szerintem a globális minimumadó kapcsán nagyon sokat beszélgettünk arról, hogy egy országnak a adórendszerének a versenyképessége mennyire számít, vagy mennyire fontos. Ha most például egy Észtországra, vagy egy Írországra gondolunk, akik dedikáltan úgy alakították az adórendszerüket, hogy azzal versenyképesek tudjanak lenni, most más-más szempontok alapján, meg nem is az ő adórendszerüket akarom kielemezni, de az, hogy ennek van jelentősége, az szerintem fontos. Most gazdasági miniszterként igazából erről tud érdemben számot adni, hogy a versenyképességi elemek közül az, amelyikre neki konkrét ráhatása van, az legfőbbképpen az adórendszer. Azt szerintem az látszik, hogy Magyarország az adórendszerével rendkívül sokat foglalkozik, mert még nekünk tanácsadóknak is nehéz lekövetni a szinte napi gyakorisággal változó adójogszabályokat, és azzal egyetértek, hogy a versenyképesség az viszont nem csak azt jelenti, hogy minél jobban adózhasson valaki, mondjuk egy cég, hogyha ide akar jönni és be akar ruházni, hanem az is jelenti, hogy minél stabilabban adózhasson, és az nagyon fontos lenne. Tehát, hogy azt a részét már abszolút értem, meg el is fogadom, hogy legyünk versenyképesek, mert nekünk külföldi tőkét kell bevonzani, tetszik, nem tetszik. A magyar ipar önmagában nem lesz versenyképes, nekünk a külföldi tőkére szükségünk van, azt meg különböző triggerekkel tudjuk bevonzani, ebből biztos, hogy az egyik az adó. Tehát ezt a részét abszolút, de az, hogy az egy kiszámítható rendszer legyen, az legalább ugyanannyira fontos. Ami nekem még érdekes volt itt a kijelentések kapcsán, hogy azt mondta Nagy Márton, és szerintem ezen most sokat fogunk lamentálni, hogy elemezte a gazdaság jelenlegi állapotát, és azt mondta, hogy jelenleg a fogyasztás ösztönzéssel lehet bármilyen szinten egyensúlyba tartani a magyar gazdaságot, de hogy ez egy nagyon határos dolog. De ezzel hosszú távon nem lehet számolni, nem? Tehát ez hosszú távon nem alkalmas arra, hogy egy gazdaságot fenntartson.
Ugye szerintem ez azért érdekes, mert ugye ahhoz, hogy a fogyasztás nőjön, az alapvetően ugye nagy része szerintem a szolgáltató szektorhoz kapcsolódik, hogy működik a szolgáltató szektor. Tehát még nem, azt sem mondanám, hogy még ez ilyen iparspecifikus lenne, hogy a fogyasztásunk az hogy bővül, tehát hogy milyen szolgáltatásokat tudunk igénybe venni a fogyasztáson keresztül, de hogy mégis ugye alapvetően egy nagyon markáns iparpolitikát folytatunk a elmúlt években. És lehet, hogy akkor lenne érdemes elgondolkodni, hogy egyébként tehát egy alapvetően az adóztatásunk az a fogyasztáson alapul.
Tehát, mert ez így van.
Az adóbevételeinknek a döntő többsége az fogyasztási adón alapul, akkor egyébként az ezt megalapozó, nem tudom, szolgáltató szektornak a nem tudom, támogatása, vagy annak a fejlesztése. Mert az látszik egyébként, hogy a fejlett országokban ugye, ami a legjobban húzza a gazdaságot, az a szolgáltató szektor, és akkor ugye a második talán helyen van az ipar, és akkor utána a mezőgazdaság. Tehát, hogyha most így osztjuk fel a gazdaság szerkezetét.
Igen, szerintem alapvetően az a kijelentés, hogy a fogyasztási ösztönzésen keresztül...
Látjuk, hogy beruházáson keresztül nem tudják,
mert nincs
beruházás.
Tehát, az a helyzet.
Nekem az az érzés, ami picit itt megint maszatolva van a dolog, tehát egy keveredik az, hogy mire van szükség a magyar költségvetésnek, hogy honnan kell a bevétel, és hogy a fogyasztási ösztönzésből inflációt nem akarnak generálni, de azt szeretnék, hogy többet fogyasszanak, és így több áfa bevétel legyen. Egyébként hosszú távon ez inflációt tud generálni, hogyha ezt elkezdik túlságosan ösztönözni. Ebben azért elég jó rekordja van a mostani kormánynak minden szempontból. Én azt gondolom, hogy a GDP növekedés, meg a fogyasztás ösztönzés között van összefüggés, de én szerintem itt most sokkal inkább az áfabevételekre való éhségről szólt ez a hozzászólás, mint arról, hogy egyébként hogy a fogyasztás lenne a magyar gazdaság gerince.
Fú, ez nagyon jó feladott labda volt a következő hírhez. EPR-ről fogunk beszélgetni, ez a kiterjesztett gyártói felelősségi díj, ami ugye hát 2023-ban került bevezetésre, és már akkor hatalmas vitákat váltott ki, hogy a kötelezettek nagyon magasnak tartották, és idén évközben egyszer már emelkedett, mindenki attól tartott, hogy tovább fog. Ennek úgy szintén infláció gerjesztő hatása tud lenni, ami értelemszerűen az áfa bevételeket növeli, de amúgy egyébként meg egy nem éppen szerencsés történés, ha a gazdaság tágabb kontextusait nézzük. Hát úgy néz ki, hogy ezt megúsztuk egy egészen speciális technika révén.
Hát ha jól értem, akkor a technika az volt, hogy bejelentettek a 2026-os, mert ha nem jelentik be, akkor az inflációval emelkedett volna az, amit egyébként októberben erről beszélgettünk, hogy ha nem fog történni semmi, akkor ez az októberben bejelentett évközi növelés, ez automatikusan inflációval még korrigálásra kell január 1-től, és akkor ennek vetett gátat ez az új rendelet, ami most akkor lényegében megismétli azt, hogy 26-ban is azok a díjak lesznek, ami 25-ben már a növeldíj, de hogy ami most éppen jelenleg hatályban van.
Igen, de hogy szerintem ez is megint olyan, mint egy ilyen, nem tudom, Bruce Willis féle akciófilm, ami az utolsó pillanatig nem volt eldöntött kérdés, hogy mi történik. Szerintem itt a háttérben hatalmas küzdelem zajlott. Tehát, hogy amiről lehetett hallani, hogy több érdekvédelmi szerv már nem egyenként próbálkozott, hanem már összefogtak és együtt fordultak a minisztériumhoz, hogy ezen már tovább már ne emeljenek, mert a kötelezettek nem tudják kigazdálkodni, és le fog csapódni az árakban, és aztán végül november 28 8-án fogadták el ezt a rendeletet, ami egyébként igen, tehát azért egy érdekes sztori, mert az októberi emelés is már váratlan volt, mivel elvileg az EP rendeletbe lévő díjakat évente vizsgálják felül, és elvileg évente egyszer lehet hozzányúlni, ha hozzá akarnak. Ha nem nyúlnak hozzá, akkor indexálás van, ahogy mondtad. De ehhez képest jött egy rendelet októberben, hogy évközben hozzá lehet nyúlni, jól megemelték, majd a nyomdászok kilobbizták, hogy az övéket mégse emeljék, még itt beszélgettünk is róla, hogy ki jön még.
Nyomdalobbi?
Igen, a nyomdalobbi. Hát a ki jön mégre az a válasz, hogy mindenki jött, tehát hogy a felelős élelmiszergyártók szövetségétől, a nyomdászok újra nyilván, a sütőipari szövetség, tehát tényleg mindenki érzékelte, hogy az OKS persze természetesen, de hogy jól van ez így, húsiparosok szövetsége összefogtak, és együtt próbáltak nyomást gyakorolni, úgy tűnik eredménnyel.
Aztán lehet, hogy egyébként ez volt az eredeti terv is, hogy akkor csak a növelést előre akarták hozni októberre. Nekem az EPR-re van egy ilyen generális problémám, és erről is már számtalan alkalommal beszéltünk, hogy ez a környezetvédelem köntösébe bújtatott adó, ahol egyébként nem cél a környezetvédelem. Tehát, hogy miről kellene szólni egy EPR díjnak, arról kellene szólni, hogy vannak nagyon magas EPR díjak, mert ugye ezt környezetet terheli, és ebből kell finanszíroznunk igazából a...
Szelektív hulladékgyűjtést, meg adnak a hulladékkezelés.
De valahogy az az érzésem, hogy abban senki nem érdekelt, hogy kevesebb termék legyen, mert akkor kevesebb lesz az EPRD is. Abban érdekeltek, hogy magas legyen az EPRD, amit majd terheljünk át a fogyasztóra, tehát hogy ezt fizesse ki a fogyasztó, de egyébként minden menjen úgy, ahogy...
Hát olyan, mint a chipsadó, tehát ott is, hogy...
Hát, vagy a jövedéki adó, tehát az alkoholon, hogy nem cél az, hogy kevesebb legyen az alkoholt fogyasztók száma, hiába lenne egészségesebb a társadalom, mert akkor kevesebb lenne az adóbevétel, és azt meg egyébként meg nem az egészségügyre költik feltétlenül. Tehát, hogy ezek a viselkedést befolyásoló adók, vagy van ennek valami nagyon szép neve, csak most nem jut eszembe, hogy ezek rendre megbuknak, és mindig kiderül róluk, hogy igazából nem a viselkedést akarják befolyásolni, hanem igazából olyan dolgokat akarnak megadóztatni, amit nagyon könnyű megadóztatni, mert hogy nagyon sokszor vásárolunk belőle, és nem fog reagálni a fogyasztás feltétlenül. Na és én az EPRD-nál ugyanezt kezdem érezni, hogy ez is egy ilyen fejős tehénné kezd átalakulni, hogy kell a hulladék gazdálkodást finanszírozni, annak a hulladék gazdálkodásnak a finanszírozása az évente X, és ezt az adót, vagy ezt a bevételt meg be kell hajtani, és akkor nem leszünk abban érdekeltek, hogy kevesebb ilyen csomagolóanyagot vásároljanak, mert egyébként a hulladék az valahogy máshogy, de termelődik másból, és hogyha ezt nem fizetik meg, akkor mínuszos lesz a kassa.
Szerintem itt azért még azt érdemes, hogy és ez így kifejezetten ez nem egy tény, hanem egy elmélet, mondjuk így vannak, akik a magukénak vallják, hogy ezek a magas EPR díjak minek köszönhetők. Tehát azért most már 2023. júliusban indult el ez a rendszer, most már több mint 2 éves, és még mindig arról hallani, hogy hatalmas benne a látencia. Tehát, hogy rengeteg olyan kötelezett van, aki ezt nem kezdte el se vallani, se fizetni, sőt, be se regisztrált, és vannak olyan elméletek, hogy itt a legnagyobbakkal azért fizettetnek magasabb díjat, mert egész egyszerűen máshogy nem lehet kigazdálkodni. Én továbbra is azt gondolom, hogy erősebb ellenőrzési háttér kéne emögé, mint ami jelenleg van.
EPR, EKR. Számladatszolgáltatás.
Tehát, hogy a termékdíj volt ennek az elődje, úgymond, de annyiban mégsem, hogy a mögött az adóhatóság volt. Az adóhatóság ellenőrizte, az adóhatóság ment utána, az adóként viselkedett. Ez az EPR, ez meg egy díj, ami mögött a kormányhivatal van. És félreértés ne essék, én egyáltalán nem akarom őket kritizálni, de én az elmúlt 2,5 évben olyan túl sok ellenőrzésről, amit ők lefolytattak volna, nem hallottam, ami biztos, hogy volt, meg van, csak hogy valahogy én azt érzem, hogy nekik támogatásra lenne szükségük abban, hogy ezt az egyébként elég komoly terhet be tudják gyűjteni, mert egy adó az egyébként sose annyit ér, mint amennyi a papírra le van írva, hanem annyit, amennyit be tudnak szedni belőle. Hogyha mondjuk az áfáról van szó, meg az áfarésről, akkor mondjuk az elmúlt 15 évre tekintünk, az áfa egy sokkal értékesebb adó nem lett, mint Magyarországon, mint amilyen azelőtt volt. Mert azelőtt volt mondjuk, nem tudom, 20% áfarés, most nem akarok ilyeséget mondani, de nagyjából, most meg van 2%-os áfarés, tehát sokkal kevesebb része folyik ki az ablakon a tervezett áfa bevételnek, mint 15 vagy 20 éve. Én nem tudom, hogy ez EPR díjat tervezte-e már valaki, úgy tényleg komolyan leült-e átgondolni, hogy mennyinek kéne ebből befolyni, és megnézte, mert én nagyon kíváncsi lennék egy EPR résre, hogy az mekkora. Hát, hogy...
Hát jó, de érted, most 2 éve oda lőcsölték a kormányhivatalra, tehát hogy se a kapacitása, meg igazából szerintem még szakértelme sincsen. Tehát, hogy a NAV, tudod, már 30 éve van neki alakult rutinja, hogy hogyan kell adóellenőrizni, milyen jogszabályok írják ezt elő, fejlődött bírósági gyakorlat, belső gyakorlat, és akkor így egyébként meg hozzárakták egyébként az informatikai hátteret, és akkor így az áfarés az 20%-ról tudott menni 2%-ra. Tehát, hogy...
Igen, én csak azt akarom ezzel mondani, és félreértés ne essék, mert...
Adjuk oda a NAV-nak ellenőrizni?
Akár igen, de nem is ezt mondom, és nem akarok senkit...
Hát valószínűleg jobb lenne egyébként.
Ez csak egy véleményi részemről, hogy biztos, hogy nincs így, de ha így is lenne, ne a díjak emelésével próbáljuk meg elérni azt a minimumot, ami ahhoz kell, hogy ellássuk ezt a feladatot, hanem próbáljuk meg hatékonyabban ellenőrizni, mert ha nem ellenőrizzük hatékonyan, akkor nem lesznek érdekeltek.
Tudod, jó, de tudod, egy áfánás úgy ment, hogy arra is azért lett hatékonyabb az áfa befedés, mert egyébként elhatározták magukat, és ráfejlettették az IT-t.
Hogyne, így
de van. Ugye egy 10 éves folyamat volt, nem tudom, vagy egy 15 éves célja volt a mindenkori kormánynak, tehát hogy most...
Hát igen, de ez az EPR, ez bőven ér annyit, Zoli. Hát
én csak azt mondom, hogy tehát, hogy védjük meg a kormányhivatalt is, tehát hogy 2 év alatt szerintem egy nulláról fölépíteni egy...
De hogy ez nem, szerintem én abszolút egyetértek veletek, hogy ez most mennyire az EU hatására, mert ugye ez egy EU direktíva volt, amit meg kellett valósítani, hogy anélkül is ez lett volna az irányban, nem vagyok biztos, de az, hogy azt nem hiszem, hogy az direktívába ütközne, hogy mondjuk az állam az, mivel az állam szabja meg az EPR díjat, és egyébként ez egy állami feladat, a hulladékgazdálkodás, amit koncesszióban most kiadott valakinek, de hogy végeredményben ez is az állam kötelezettsége lenne, hogy egyáltalán nem gondolom azt, hogy rendszeridegen lenne az, hogy ebbe a NAV-ot visszavenni, és hogy itt az ellenőrző szerepet ellássa, mondjuk a MOHU megbízásából. Tehát, hogy ennek fel lehet építeni a rendszerét, egészen biztos, hogy...
Viselkedhetne, hogy nem mint egy gyógyszeradó. Tehát, hogy a NAV végén ott is a NAV szedi be, aztán oda...
A NAV ellenőrzi.
Aztán odaadja a NAV végén a...
A NEAK-nak. Igen. Ennyi. Tehát, hogy igen, tehát tudna így működni. A fejlesztésekről meg annyit, hogy szerintem, és ez nem a kormányhivatal dolga. Tehát, hogy igen, a NAV az egy nagyon élenjáró szervezet az informatikai fejlesztések terén, és biztos, hogy kell egy olyan kompetencia, de nyilván emögé pénzt kell tenni. Tehát, hogyha az EPR rendszert úgy akarják fejleszteni, az már nem biztos, hogy a MOHU-tól elvárható, hiszen nem is ő az ellenőrző szerv, mondjuk a koncesziós társaság, ha az ő oldalát nézem, hogy ő tudjon ebben segítséget nyújtani. A kormányhivataltól se szerintem, mert nekik aztán tényleg annyi egyéb dolguk van, hogy amellett már nehéz lenne itt informatikai fejlesztéseket, de valakinek mégis gondolkodni kéne rajta, hogy ezt hatékonyabban tudjuk beszélni.
Nem lehetne ilyen ezt az EPR-t, most lehet, hogy hülyek, mert annyira nem foglalkozok az EPR-rel, de hogy ilyen kivetés vagy kiszabás alapján, aztán utána mondja meg a adózó vagy a kötelezet egyébként, hogy tényleg annyi, amennyi?
Hát ez egy nehéz kérdés, mert ez jelenleg egy önbevalló rendszer, ami úgy működik, hogy a MOHU azt számlázza, amiről a kormányhivataltól adatot kap, a kormányhivatal meg a gyártótól kap adatot. De most ezt képzeld el egy hétköznapi problémában, hogy egy műanyag zacskóról meg kell mondani, hogy mi az anyaga és hány gram, és te azután fizetsz. Eddig ezzel nem kellett foglalkozni lényegében, vagy mondjuk a termékdíj kapcsán valamennyire. Tehát, hogy úgy azt kivetni, szerintem nagyon nehéz.
Igen,
tehát, nagyon nehéz kivetni.
Hát előleget lehet, tehát, hogy az abban az értelemben tudna működni, hogy de aztán szerintem, hát nem tudom, hogy igazából az van, hogy most nem tekinti ezt a kormányadónak, és a NAV meg így ledobta magáról, igen, hogy nem is akart vele foglalkozni, már a termédiás se akart a végén foglalkozni, de ugyanakkor meg az Energiaügyi Minisztérium meg foglalkozik ezzel, mivel hogy kiszerveztek egy állami közfeladatot, annak a finanszírozását is biztosítani kell, tehát hogy ennek a bevételeit azt mindenképpen hatékonyabb lenne, hogyha ellenőrzés útján az állam, hát most is van, csak hogy nem a NAV, hanem a kormányhivatal, hogy na mindegy, nem, szerintem már most ismételgetjük magunkat. Én továbbra is azt látom az EPR-rel, hogy az nem látszódik benne, hogy igazából az egész rendszernek arról kellene szólni, hogy kevesebb legyen a hulladék. Tehát, hogy nem a hulladék termeléséből akarunk mi adót beszedni, hanem azért szedünk adót, hogy kevesebb legyen a hulladék termelés, és a végén azért legyen kevesebb a bevétel, mert a költség is kevesebb legyen, és hát ezt most nagyon nem látom ebben a rendszerben megvalósulni, hogy ilyen preventív intézkedések egyébként történnének.
Nyilván erről az oldalról is lehet nézni, én erről az oldalról most így kevésbé elemeztem, inkább csak az ellenőrzési hatékonyság szempontjából, de hogy ne ismételjük magunkat. új témába vágunk. Megint egy disclaimer gyorsan az elején, hogy ez a téma nem azért került be az adásba, mert bármilyen politikai felhangja lenne. Mi tényleg a hírrel szeretnénk foglalkozni.
És lokális.
Tehát, hogy ezt csak így gyorsan előre egy pár másodpercben, hogy mindenki, tehát Szigethalmon bevezetik az ebadót. Nem ez az első helyi önkormányzat, amelyik bevezeti, nem is az utolsó, ez 2012 óta lehet. Ők most mégis úgy döntöttek, a polgármester két önfejű komondorra hárította a felelősséget, mondván, hogy ők a hibások ezért az egészért, mert állandóan megszöktek egy idős bácsitól, és végül állatmenhelyre kerültek, be kellett oltani őket, és ez rendkívül költséges volt, hogy ezt a folyamatot megszervezzék, úgyhogy úgy néz ki, hogy a kutyák tulajdonosai évi 6000 forintot fizetnek, a veszélyes kutyáké meg 20000 forintot.
És mi a veszélyes kutya?
Ez jó kérdés, most meg a rendeletet látnom kéne ahhoz, hogy a veszélyes kutyát, de gondolom a két komondor az oda tartozott.
Amíg csúnyán néz. Ezt én elég egyszerűen le fogom zenni. Tehát én nem tudom, hogy Szigethalmon ez milyen adminisztratív intézkedéseket fog igényelni, de hogy itt valami pár millió forint bevételről beszélnek.
Egy-kettő.
Tehát két verzió van. Az egyik, hogy ez ilyen becsületkassa lesz, és azt mondják, hogy akinek van kutyája, annak ezt be kell fizetnie, és egyébként nem foglalkoznak azzal, hogy ki fizeti, meg ki nem fizeti. Másik verzió, hogy az adóbehajtással tevékenyen foglalkozni akarnak, akkor, hogyha leosztott 12-vel ezt az összeget, akkor ilyen 100 000 forintos nagyságrend jön, vagy 200 000 forintos nagyságrend jön ki belőle, amiből egyetlen ember fizetése se jön ki, még minimálbéren sem. Tehát, hogyha erre rá kell állítani valakit, aki az adóbehajtással foglalkozik, akkor ez garantáltan veszteséges lesz. Ez az a dolog, aminek semmi értelme nincsen. Tehát ez az, amit egyébként hát Szigethalom felelőssége ezt átgondolni. Ezek a kivirágzásai a helyi adórendszernek meg mind arra vezethető vissza, hogy lesoványodtak az önkormányzatok, és plusz forrásokat keresnek mindenre. Mert nyilván ezeket a költségeket, hogy ilyen emberrendészeti feladataik vannak, ezeket most is el kell látni, kezelni kell a kóborkutyákkal kapcsolatos dolgokat, áldoznia kell az önkormányzatnak arra, hogy legyenek ilyen oltási programjai, mert hogy muszáj, és erre keresnek forrásokat, és hát ez ennek egy, tehát a komondorra rá lehet foglalni, ez egy nagyon aranyos kis történet, de hogy nyilván a bevételt keresik, és hát az a baj, hogy ezt meg azért keresik, mert hogy az iparűzési adóbevételeket azokat elvonják, a gépjárműadót az korábban elvonták, a súlyadót az korábban elvonták, hogy ezek nem lennének, és hogy megint csak rendszer szinten meg őrületesen bonyolódik a dolog.
Én egy kicsit a szigethalmiakkal vagyok ilyen szempontból,
a polgármester úrral.
Tehát én azt látom ki ebből, hogy ő neki vagy kell, vagy szeretne, de mindenképpen vagy kell és szeretne áldozni.
Az is lehet, hogy ez ott is egy ilyen választási populáris dologról van szó, hogy vannak a kutyások, meg a nem kutyások. És...
Igen, vannak a kutyások, meg vannak a nem kutyások, és vannak a komondorok, meg a többi kutyák, de hogy nincsen pénz, a lényeg az, hogy nincsen lóvé, nem tudnak arra költeni, hogy kutyákat oltassanak, nem tudnak arra költeni, hogy kutyákat ivartalanítsanak, ezek drága dolgok. Tehát itt az állatorvos asszony, akit megkérdeztek, azt mondta, hogy 60 ezer forint az ivartalanítás költsége. Tehát most, hogyha egy ivartalanítási programot mondjuk az önkormányzat szeretne bármilyen szinten elindítani, és azt bármilyen szinten támogatni, mondjuk nem 100%-osan, de akár csak 20-30%-osan, azt hogyan máshogy tudná elérni a jelen helyzetben? Tehát, hogy én ebből a pontból nem látom feleslegesnek, hogy bevezesse, mert máshonnan nem lesz rá pénze. Tehát, hogy...
Hát igen, de hogy...
Nem, így se fogják
de hogy így se fogják, meg ugye az van, hogy nem kell fizetned, hogyha már ivartalanított a kutya, igen. Tehát akkor mondjuk indirekt, akkor mondhatod azt, hogy te... Na mindegy, és ki lehet számolni, hogy az ivartalanítás hány év alatt érve meg evadóban.
Igen, 10 év.
Mondom, én összességében nem látom ennek az egésznek értelmét, mert szerintem, tehát, hogy muszáj a behajtásra emberi erőforrást áldozni, és annak a költsége egészen biztos, hogy többe fog kerülni.
Nem látjuk, hogy milyen a népszerűség a polgármesternek.
Azt nem. Amit viszont látunk, az az, hogy összesen jelenleg 14 településen van ilyen adó, és egyébként szerintem ez tök érdekes, mert Szegedtől Piliscsabán át Egyházasrádot, az egy kis falu Vas megyébe, Takta, Harkány, Devecser, tehát hogy így nem látok semmi sormintát ebben.
A Takta, Harkány, itt már nincsen valami ilyen betelepülési hozzájárulás is, tehát nagyon élen járnak a...
Tehát tényleg nem tűnik egy túl népszerűnek, mert 3100 valahány település van Magyarországon, és abból 14 vezette be, Tehát, hogy mások
szerintem is így igen, tehát ez egy nagyon jó statisztika, hogy ezt sokan valószínűleg kiszámolták már, hogy semmi értelme.
Hogy semmi értelme. Igen, igen. Na jó, hát minden esetre Szigethalmon lesz ebrendészeti hozzájárulás, majd nyilván kiderül, hogy mennyi pénzt sikerült 1 vagy 2 millió forintot ebből begyűjteni.
Igaz, tehát csak tényleg a kis színes a komondor, mert hogy a nézők, hallgatók nem érték, tehát hogy az volt az ok, vagy hát amit az polgármester úr elmondott.
Az utolsó csepp.
Az utolsó csepp, hogy volt egy notórius állattartó, aki nem volt hajlandó a komondorait láncon tartani, és azok állandóan kiszöktek, és gondot okoztak a faluba. Kérdezem én, hogy az ebadó az hol fogja ezt a problémát megoldani? Tehát, hogy...
Hát igen, kerítést nem fognak a bácsinak csinálni, az valószínű.
Ha meg lelődik, akkor meg nem fizetik be az adót. Nem?
Hát igen, akkor nem lesz kutya. Hát? Nem tudom, szegény komondorok azóta egyébként állatmenhelyre kerültek, úgyhogy kerítésre ott már nem lesz ilyen szempontból szükség. Jó, szép kártyával folytatjuk. Már beszélgettünk erről a hírről, akkor még csak várható volt most tény, hogy december 1-től fogva egészen jövő év április 30-áig hideg élelmiszerre is lehet a szép kártyát használni. Ez nem az első alkalom, hogy ilyen akció történik. Mégis nagyon érdekes, hogy vajon milyen célból vagy milyen okból vezethették be újra ezt az intézkedést.
Szerintem itt 2 héttel ezelőtt már én már kifakadtam a szép kártyára, hogy hát ennek nyilván van egy fogyasztás élénkítő része, tehát hogy most nem mennek az emberek nyaralni, kevesebbet járnak edzőterembe is talán, vagy bár ezt nem tudom, az lehet, hogy a tél az meg pont az edzőtermeknek, de hogy mondjuk a sportolási tevékenységet lehet, hogy ez most kevésbé van szezonja, és akkor emiatt a szép kártya felhasználások az ilyenkor állnak, és van egy, sokszor foglalkoztunk ezzel, van egy ilyen probléma, hogy sok 10 milliárd forint egyébként meg ott lóg a...
Hát most éppen 96 milliárd, ha jól emlékszem, ez volt a hivatalos kommunikáció, ami bent áll.
Ezt a 96 milliárdot az most hirtelen lenne kedves elkölteni a társadalom, akkor azzal nagyon jót tennének a gazdaságnak is, meg a költségvetésnek is, meg maguknak is. A szállodáknak már nem, mert akkor hát nekik már nem fog jutni. Bár persze ott is most is el lehet költeni, de hogy ennek pont az lenne a lényege, hogy most teljesen liberalizálnák, hogy tehát bármilyen élelmiszerre el lehet költeni.
Szerinted nem fogják ezt így hosszú távon megtartani? Vagy csak ilyen kampányszerűen?
A legutóbb is egy rövid időszakra volt ez.
Nyilván van itt egy, nem tudom, a szálláshely szolgáltató lobby, meg nem tudom, akik...
Igen.
Tehát lehet, hogy nem, csak...
Még hogyha el is vonatkoztatok attól, hogy egyébként a munkáltató gondolkodik-e azon, hogy miért ad szép kártyát. Neki fáj-e az, hogy akkor ezt most nem arra fogja elkölteni a munkavállaló, hogy pihenjen?
A munkáltató örül, hogy ő kevesebb adót fizetett, mert hogy a szép kártya után 30% az adó a bérek után meg, nem tudom.
Na, a munkáltatói észrevételt köszönjük szépen. Tehát, hogy a munkáltatónak valószínűleg mindegy. A kérdés, hogy a munkavállalónak mindegye, mert most nyilván a legutóbb, amikor ezt bevezették, akkor az volt a hír utána, hogy szépen felhasználták az emberek a szép kártya egyenleget. Mert hogy egyébként, ami ennek az intézkedésnek szerintem egy pozitív hatása, az az, hogy ezek az összegek felhasználásra kerülnek. Mert akár hisszük, akár nem.
De ennek sem értelme. Tehát, hogy az volt az eredeti, bocsáss meg, hogy félbeszakítottak, csak hogy az volt eredetileg a logika mögötte, hogy ezek azért kedvezményes adózású termékek, mert szeretnék ösztönözni a munkáltatókat, hogy erre adjanak, amit a munkavállalók viszont meg irányítottan csak olyan célokra tudnak elkölteni, ami a gazdaság élénkítése szempontjából fontos, tehát, hogy turisztika, sportolás, egészségügy, stb. Ami most azért úgy alapvetően sérül, mert most mi történik, azt mondjuk, hogy költsd be bármire. Akkor nincs értelme, tehát akkor miért kapott a munkáltató kedvezményt azután, hogy így adhatta a támogatást, tehát, hogy
igen.
Tehát, hogy, igen. Hogy a célt azt úgy abszolút levettük a napirendről, itt semmi másról nem szól, csak hogy költsél, és hogy itt adás előtt beszélgettünk, Dani nagyon helyesen mondtad, hogy egyébként még érdemes az áfa kulcsokra is odafigyelni, hogy,
hát igen.
Hogy nem az 5%-kal kell itt akkor áfát fizetni, hanem 27-tel. Még az sem mindegy, tehát az államnak még így is több pénze lesz ebből a történetből, meg hogy költsd el, tehát hogy most a jóléti intézkedést ez nagyon nagyban segíti, és ugye az államnak ez már nem kerül semmibe, sőt, hát ugye így akkor win-win.
Igen, nem,
akinek egyébként pénzbe kerül, az a kiskerlánc, erről beszéltünk, hogy ők viszont pluszkölnek a 3%-os turisztikai hozzájárulástól.
Na, hogy a két része a félbeszakított gondolatomnak, az egyik nagyon röviden lezárva, hogy szerintem most már vannak olyan emberek, akik arra bazíroznak, hogy azért nem használják fel ezt az összeget, mert hamarosan majd úgy is jön megint egy olyan időszak, amikor el lehet bármire költeni. Mert ez egy 96 milliárd, ez egy magas összeg, viszont már most pontosan nem tudom fejlődni, de nem...
Ez a szép kártya amnestia.
Tehát, hogy igen, tehát, de hogy ezek releváns összegek egyébként, amik ja, így be tudnak ragadni.
Hát a 100 milliárd, tehát
az azért nagy.
Meg én azt gondolom, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben az emberek inkább elköltik élelmiszerre. Most nagyon leegyszerűsítem, mint hogy elmenjenek egyébként valami szabadidő tevékenységet végezni.
Hát meg ilyen szempontból még és akkor a gondolatomnak a másik fel az az, hogy miért pont ez az időszak. Mert ez be lehetett volna fél évvel ezelőtt is, meg és most én nem a választásokra hegyezném ki, hanem arra, hogy ez az ünnepi időszak. Tehát ha valamikor tényleg sokat költesz hideg élelmiszerre, az biztos, hogy ebben az időszakban van, hiszen otthon vagy.
Szabad... Látom, hogy is a választásokra volt kiegyezve, nem, hogy húsvét az mikor van, nem, az is olyan április környéken.
Igen, meg hát a karácsony is beleesik. Tehát, hogy ha valamikor tényleg el lehet ezt a 96 milliárdot füstölni hideg élelmiszerre, akkor az ebben az időszakban van, szóval ilyen szempontból szerintem jó.
Nem tudom, egyről egyébként lehet egy, majd várjuk a nézők, hallgatók észrevételét, hogy valaki számított-e arra, hogy ez majd, és ezért nem költötte el. Én még azért ezt nem látom szoros kapcsolatnak, inkább azt látom, ami ugye az egész dolgnak az értelmét, meg hitelességét rontja, hogy valóban nem először történik ez a fajta liberalizáció.
Sőt, én azt az észrevételt is várom, kedves nézők, hallgatók, hogy van-e olyan, mert a munkáltatótól hallottuk, hogy neki mindegy, hogy mire költi a munkavállaló, de hogy van-e olyan munkavállaló, akinek nem mindegy, és annyira tudatos, hogy azt mondja, hogy ha ő ezt eredetileg arra kapta, hogy hotelba menjen, akkor ő hotelba fog menni. Tehát ő nem fogja hideg élelmiszerre elkölteni, hanem hotelra fogja elkölteni. És esetleg van olyan, aki ennyire tudatosan szeretné elkölteni a szép kártyáján lévő pénzt, az mindenképpen.
És hogy a nettó tartalmát azt kimaxolja, kevesebb legyen az adó.
Vagy igen, ezzel akarja csökkenteni az adóbevételeket. Jó, hát ami viszont növelheti az adóbevételeket.
Nem az adóbevételeket, ja, bocsánat, igen. A nettó juttatás érteket
igen. Szeretne növelni. Igen, a nettó juttatás. Oké. Nagyon adófókuszon gondolkoztam a következő hír miatt. A NAV ugyanis elindította a karácsonyi ellenőrzés sorozatát. Hát mindenkinek más jut eszébe a karácsonyról. A NAV-nak például az, hogy adventi vásárba kéne menni, piacra kéne menni, fenyőfa árusító helyeket kéne ellenőrizni. Mert hát úgy tűnik, hogy most ott lehet keresni a szabálytalanságokat, ha vannak. Decemberben indították ezt az akciót, és az év végéig tart. Nyugta, számlakibocsátás szabályait.
Foglalkoztatás
természetesen igen, szóri szabályait ellenőrzik. Ami nekem érdekes a hírben az az, hogy részletesen felhívják a figyelmet arra, hogy ki mire vigyázzon, de hogy azt mondják, hogy végrehajtók is mennek az adó ellenőrökkel, tehát hogyha olyan nagy összegűnek tűnik a probléma, akkor foglalás is lesz. Tehát,
hogy lesz mit a fa alá tenni. Hát szerintem ebből egyébként a foglalkoztatás az, ami a legégetőbb, mert azzal ugye nagyon csúnya stigmát tud szerezni egy vállalkozás, hogyha ott fölkerül a fekete listára, mert azt, hogy most nem adott nyugtát, és 50 ezer forint, vagy 100 ezer forint, vagy 200 ezer forint, ezt úgy kimozogja elég gyorsan, de hogyha az árus az egyébként, mert ugye egyébként láttunk ilyet, hogy a lánya, a fia a beugrott, mert hogy most elszaladok valamit elintézni, és addig kezeld a vevőket, és megjön a NAV, és akkor egyébként adott is nyugtát, de ön kicsoda, milyen jogcímen dolgozik, és akkor kiderül, hogy nincs. Na, abból nagyon csúnya baleset tud lenni, mert akkor felkerül nincs meg a rendezett munkaügyi kapcsolat minősítése, és akkor ki tudja zárni magát csomó dologból. Tehát nem tud igénybe venni kedvezményeket, adókedvezményeket, támogatást, stb. Ugye erről beszéltünk, hogy itt van már egy ilyen kimentési lehetőség, de hogy az meg nagyon drága. Én erre a részére is felhívnám a figyelmet. Egyébként meg hát ezzel nincsen semmi gond, hogy a NAV ezt ellenőrzi.
Ja nem, hát a NAV-nak mindig ott kell lenni, ahhoz zajlik az élet. Ugye nyáron a Balaton, karácsonykor meg az adventi vásár.
Igen, és biztos vannak karácsonyi transferárvizsgálatok is.
Igen.
Szerintem azért egyébként az árufoglalás is egy érzékeny terület, tehát ha valaki az adventi vásáron kettőkor már üres pultokkal áll, és nem azért, mert mindent eladott, hanem mert mindent lefoglaltak, az nem annyira vidám, mert akkor lehet pakolni. Úgyhogy ilyen szempontból azért van kockázat talán, amire érdemes felhívni a figyelmet, igen, hogyha valaki besegít, akkor azt ne délután kettőkor jelentsük be, hanem azt megelőzőleg tegyük meg. Nem,
tényleg, azon a jó kis NAV applikáción ezt is be lehet jelenteni.
Igen, a NAV-nak a mobil applikációján végig lehet hajtani ezt a bejelentést, az egyik oldal, a másik oldal, meg a munkavállaló is le tudja ellenőrizni, hogy bejelentették-e arra az adott napra, és akkor esetleg tudja reklamálni, hogyha arról van szó. Jó, hát biztos lesz majd megint élménybeszámoló a NAV részéről, hogy mit mennyit sikerült fogni itt a karácsonyi ellenőrzés sorozatnál, erről meg majd januárban fogunk tudni beszámolni. Ahogy a következő adásainkról is szeretnénk egy kis ajánlót adni, több olyan téma is fölmerült, amikkel nem a kétheti rendszerességű, feldolgozó jellegű műsorainkba akarnánk, hanem egy kicsit részletesebben beszélni. Ti is tudjátok, kedves nézőink, hallgatóink, hogy szoktunk speciális külön kiadásokkal jelentkezni, és ezt tervezzük most is. Az egyik ilyen téma lesz a TAO támogatások rendszere. Több okból is azt érezzük, hogy megint aktuális a téma, úgyhogy szerintem valamikor január folyamán ezt ismét fel fogjuk dolgozni. Csak hogy egy kis ajánlót adjunk, az egyik apropó az, hogy az MLS, a Magyar Labdarúgó Szövetség megjelentetett egy TAOGRAF nevű kiadványt, amiben nagyon érdekes statisztikák vannak, és nagyon érdekesen reflektálnak a magyar futball jelenlegi állapota mentén a TAO támogatásoknak a felhasználására, meg ennek a rendszernek a hatékonyságára, de ugyanúgy érdekes a filmtámogatások rendszere, hiszen a filmtámogatások szabályozása is idén hatalmas, hogy mondjam, hullámokat él át, úgyhogy azt gondolom, hogy bőven van miről ebben a témában beszélni, ez az egyik. A másik, meg amiről majd szerintem hamarosan szintén fogunk egy külön adásra jelentkezni, hogy a NAV minden évben megjelenteti az évkönyvét. Ezek nagyon hasznos statisztikákat tartalmaznak, amikből ő is levon következtetéseket, de nyilván az olvasók számára is lehetőség van arra, hogy ebből dolgokra következtessenek. Mi is ezt fogjuk tenni. Ez is egy kisebb külön kiadás keretében történik majd az elkövetkezőkben. Jó, a mai napban ennyi fért bele. Nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottatok. Ezt jó szokásotokat őrizzétek meg. Addig is vigyázzatok magatokra. Sziasztok!
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 A Nyugtával dicsért a NAV-ot podcast adását hallottad.
Az elhangzott kijelentések és vélemények a műsorvezetők és vendégeik magánvéleményét tükrözik. A műsornak nem célja az adótanácsadás, és nem is minősül annak.